Folytassuk Máté evangéliumának a tanulmányozását. A 22. fejezetből a 15. verssel kezdődően szeretném felolvasni, a 22-vel bezárulok, tehát Máté 22, 15 és 22 között. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Herodes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt, azok odavittek neki egy dénát. Jézus megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. A mai igeszakasz is, és az előző alkalmakon olvasott igeszakaszok is Máté evangéliumából abban ahhoz a részhez tartódnak, amikor Jézus Izrael vezetőihez szól. Izrael vezetői próbálják, hogy úgy mondjam, elgáncsolni, próbálják azt a fajta igazságot megmásítani, ami az ő szavából adódik, és ez a szakasz, ez a mai ige szakasz is, ennek az azonnali, úgy mondanám, hogy azonnali kérdések és válaszoknak az órája. Az azonnali kérdések és válaszok az sok esetben azt jelenti, hogy valakinek van egy kérdése, azt átgondolja, fölteszi, de a másik sok esetben nem tud rá felkészülni ennek a válaszára, hanem azonnal, úgymond prompt, rögtön kell neki válaszolnia rá. Mi ennek a lényege? Az, hogy ne legyen ideje gondolkodni, hanem valóban azt mondja az, ami ő szívében van. Valóban azzal válaszoljon, kiderüljön az igazság a másik részéről, a válaszadó részéről is. Talán így tudnám jellemezni ezt a mai ige szakaszt, hogy egy ilyen, valóban egy ilyen azonnali kérdésként feszül oda az, amit a farizeusok és a Herodes pártiak mondanak Jézusnak. De egy picit visszatekintve ugye az előző alkalomra, a királyi mennyegzőről volt szó. És ebben a királyi mennyegzőben az volt a hangsúlyos, hogy Isten először Izrael népének, választott népnek, de utána pedig minden embernek ezt a királyi mennyegzőre való meghívást át akarja adni. Teljesen mindegy, hogy ő azt érzi, hogy ő erre nem méltó, vagy egyáltalán átgondolta, hogy neki ott a helye, de a meghívás az mindenkinek szól. De nagyon jól tudjuk, hogy a meghívás kevés. A mennyegzőre csak a mennyegzői ruhában lehet igazán belépni. A mennyegzői ruha az, ami feljogosít minket arra, hogy ezen a mennyegzőn részt vegyünk. Amikor a király bejön és megszemléli a népet, akkor mindenkin ez a mennyegzői ruha kell, hogy legyen. De az a csodálatos, hogy ez a mennyegzői ruha nem azért kapjuk. Nem azért kapjuk, mert megérdemelnénk, hanem mert Krisztus kegyelméért, Krisztus szeretetéért, az ő kereszt haláláért, ezért kapjuk, ha ő elfogadjuk, ha megértjük, hogy mi tisztátalanok vagyunk, mi rongyosak vagyunk. Hogy volt a tékozló fiúnál? Amikor visszajött, és az atya elfogadta, akkor azt mondta a szolgáinak: rakjátok rá, tegyétek rá a legszebb ünnepi ruhát. Mert arra az ünnepségre, ami neki készítetett, ő is csak az ünneplő ruhába mehetett be. Ezáltal vált hivatalossá. És nagyon fontos dolog még itt az előző részben az, hogy nekünk el kell fogadni ezt a mennyegzői ruhát. Nem elég tudni róla, hogy ilyen mennyegzői ruhában be lehet jutni erre a királyi mennyegzőre, hanem nekünk el kell fogadni. Meg kell látni, hogy szükségünk van arra, hogy a mi tisztátalan, piszkos életünk az nem méltó arra, hogy belépjünk ide. Egyértelműen és világosan Jézus ezzel ki akarta fejezni az írástudók számára hogy mindaz, amit ők keresnek, ahogy keresik az Isten országát, az nem megfelelő út, az nem egy helyes út. A szív fontosságára, a szív tisztaságának a fontosságára hívta föl az előző fejezet részben is Jézus tavaly a farizeusokat. Ugye, és a farizeusok, ezek az írástudók nem tanultak. Az első gondolatom az volt, hogy ugye sokat hallottunk már a farizeusokról, mind a törvény ismerőkről. És tudjuk, hogy ezek a farizeusok elkülönültek. Egy picikét ugye egy magasabb osztálynak, magasabb kasztnak érezték saját magukat. De kik voltak ezek a Heródes pártiak? Ezek a Heródes pártiak ugyanúgy írástudók voltak, csak a farizeusok és ők közöttük abban volt különbség, hogy ugye azt lehetne mondani, hogy ezek a farizeusok, ezek hazafiak voltak. Ezek a hazafiak voltak, akik nem akarták, nem az, hogy nem akarták, hanem ellene voltak a római hatalomnak, ellene voltak, ugyan részesei voltak, de belül szívben abszolút, teljes mértékben elutasították, szemben ezekkel a Heródes pártiakkal, akik azt mondták, hogy hát itt van Róma, egy nagyobb hatalom, egy nagyobb erő, vagy állandóan ellenkezünk, vagy egy picikét úgymond elfogadjuk ezt a fajta hatalmi struktúrát, beleilleszkedünk ebbe, és ebbe a beleilleszkedésbe az is természetesen hozzátartozott, hogy hát ha beleilleszkedünk, akkor lehet, hogy ebből a hatalomból valami fajta részesedés, valami fajta koncot is kapunk. Tehát itt két teljesen különálló, hogy mondjam, gondolkodású csoportról látjuk azt, hogy mégis Jézus ellen összeszövetkezve összeállnak. És mi ebben a borzasztó, hogy mondjam, tehát fontos jelentés számunkra? Hogy valóban ez van a mindennapi életben is, hogy a sátán mindenfajta eszközt az embereken keresztül felhasznál arra, hogy az igazság ne derülhessen ki. Embereket használ fel arra, hogy Krisztus igazsága az ne derülhessen ki. Az emberek szívében lévő indulatot, gonosz gondolatokat, hatalomféltést felhasznál arra, hogy az igazság az ne derülhessen ki. És ezek az emberek szövetkeztek Jézus ellen. Félretették azt a fajta halálos ellenség alapállásukat egymással szemben, azért, hogy Jézust megfogják. Azért, hogy Jézust úgymond sarokba szorítsák. Azt írja itt az ige, hogy azt kérdezték Jézustól, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mi volt ebbe az óriási veszély? Ha Jézus erre azt mondja, hát persze ez így van, akkor Jézust egy forradalmárnak, egy nem törvénytisztelőnek, egy törvényt felrugónak mondhatták volna. És milyen érdekes, hogy amit ők kérdeztek, azt ők igazándiból szívben nem vallották. Azt mondták ugye Jézusnak, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, de hogyha ők ezt mondják Jézusról, akkor miért nem fogadták el az ő tanítását? Miért nem fogadták el? Mert a szívükben, még egyszer mondom, a hatalomféltés, a hatalomvágy utáni sóvárgás és az önző gyűlölet volt. Egy igét szeretnék felolvasni, ahonnét a farizeusok is idézték ezt, amit Jézusról jellemeztek. Mégpedig az Ézsaiás 9-ből, a 9-ben találhatjuk ezt, bocsánat, 11-ben. 11-ben találhatjuk ezt. Ézsaiás 11-ben az 1-től olvasom. Vesszőszál hajt ki Izsai törzsökéből, hajtás sarja gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének a lelke, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél, a nincstelenek ügyében és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Ez valóban a messiás, az elvált messiásnak a jellemzője. De hogyha ők Jézusról így gondolkodtak, akkor ott van a kérdés, hogy miért nem ismerték el őt Messiásnak. Gyilkos indulat, amit látunk. És miért fontos ez számomra? Azért, testvérek, mert úgy gondolom, hogyha ennek az ige szakasznak a jelenben lévő magyarázatát és számunkra is fontos kijelentését akarjuk megérteni, akkor látjuk, hogy bizony nagyon sokszor az hívő is kerülhet ilyen helyzetbe. Amikor körülötte úgy néz ki, hogy mindenki azonosul az ő gondolataival, mindenki átveszi azt a fajta igazságot, amit a hívő az Istentől vett, és azon keresztül mondja, őtőle kap, és ő általa mondja, de mégis az egész mögött cselszövés van. Mégis mögött egy álnokság van. És bizony, ahogyan Jézusra is úgy gondolhattak, hogy most megfogtuk, most sarokba szorítottuk, nagyon sokszor a hívő ember is úgy gondolhatja, hogy egy ilyen helyzetben, hogy Uram, én elvesztem. Nincs kimenekedés. De milyen jó, hogy ennek a történetek nem itt van a vége. Hanem, ha végigmegyünk, majd látjuk, hogy Jézus hogyan felel meg. Mi volt számára a fontos? Mi volt az a fajta kimenekedés, amelyet mindannyiunk minden helyzetben ugyanígy tudunk alkalmazni? Tehát közös ellenség. Meg volt a közös ellenség. Két választás előtt volt Jézus. Menjünk végig ezen a két választáson. Azt kérdezték tőle, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni? Mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy nem? Akkor egy forradalmár, aki a római birodalommal szemben áll, tehát áruló. Tehát áruló, el lehet ítélni. Megvan végre az a fajta bizonyíték, ami ahhoz kell, hogy őt tényleg a kereszthalálhoz lehessen juttatni. És hogy mennyire fontos ez a fajta kérdés, fölvetés, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, azt látjuk, hogy a Lukács evangéliumában pontosan ez az egyik vád, amivel a főtanács előtt is vádolják Jézust, és amivel aztán ugye Pilátus elé hurcolják. De ott is látjuk azt, hogy hamis tanúk voltak azok, akik azt mondták róla, hogy azt hirdette a templomban, hogy nem kell a császárnak adót. Tehát ez az egyik oldal, ha azt mondja, hogy nem kell, akkor ez a következmény. Mi van, hogyha azt mondja, hogy igen? Akkor pedig elveszi a népnek, úgymond. Annak az egyszerű népnek, akik ott a templomban is látták, hogy hogyan felel meg az írástudóknak. A népnek a rokon szemvét. Mi lesz akkor belőle? Egy olyan próféta, aki elveszti az úgymond választóbázisát. Azokat, akik úgy hisznek benne. Tehát ebből a helyzetből úgymond nincs helyes kiút. Emberileg, még egyszer mondom, emberileg. Aztán egy csak néhány szót arról, hogy mi is volt ez a császári fejadó. Ez a császári fejadó az volt, hogy a római birodalom által elfoglalt minden provinciának, minden tartománynak, és a tartományban élő minden embernek egy ilyen dénárt kellett évente fizetnie a császárnak. Ezzel úgymond megalázkodott, ezzel úgymond kifejezte, hogy ő valóban egy alávetett, egy másodlagos ember, és a császár az Isten. És nagyon fontos dolog volt még ezzel a pénzzel kapcsolatban, hogy ez a dénáron, ahogy Jézus is mondja, az egyik oldalán császárnak a arcképe volt, és szeretném ezt pontosan felolvasni, hogy mi is volt igazándiból rajta. Tehát az egyik oldalán az volt ennek a dénárnak, hogy a felséges Tiberius császár az isteni Augustus fia. A másik oldalán pedig Pontifex Maximus, vagyis főpap. Tehát ez a dénár, ez egyik oldalon, aki ezt birtokolta, az úgymond egy bálványpénzt birtokolt, és akinek ez a pénz volt, az a másik oldalon úgymond elismerte ennek a pénznek a, hogy mondjam, tehát jogosultságát, és elismerte azt, amire rá volt írva. Tehát, aki ezt birtokolta, az úgymond fizikailag is egy másodlagos állampolgár volt a Római Birodalomban, mert a főhelyen ugye a császár volt, és ez a császár nem csak, hogy istenként jelenik meg ezen a pénzérmén keresztül, hanem ugye a másik oldalon, ami nagyon fontos, hogy főpapként. Hogy főpapként. Tehát látjuk, hogy Jézus ebből a helyzetből emberi megoldás szerint nem jöhetett volna ki jól. Az nem tiszta, az nem derül ki az igéből, hogy ezek a farizeusok és Herodes pártiak igazándiból mit vártak volna. De azt tudjuk, hogy az ige szerint is a Messiásnak az első jelei közé tartozott az, hogy visszaállítja a királyságot. Visszaállítja Izrael életében azt a fajta győztes királyságot, ami nem egy alávetettséget jelent, hanem egy szabad királyság, ami Dávid idejében vagy Salamon idejében is volt. Ezt várták. Ez volt úgymond a Messiásnak az első jele, és ezért is volt nagyon összetett ez a kérdés. Mert hogyha azt mondja Jézus, hogy szabad adót fizetni, akkor úgymond ezzel azt is mutatja, hogy emberek, nem én vagyok a Messiás. Mert én nem arra jöttem, hogy ezt a fajta szabadságot megadjam nektek. Csak itt látjuk, hogy ezek a farizeusok csak felületesen gondolkodtak. Felületesen ítélték meg az igét. Mert hol kell először eljönni az Isten szabadságának az életünkben? Hol kell először megvalósulni? A környezetünkben? A társadalomban? Nem. Először a szívünkben. Először a szívünkben. Hol kezdődik, úgy gondolom, a szabadságharc, a szolgaság fölött? A farizeusok úgy gondolták, hogy a Római Birodalommal szembeni állással. Hogy ott kezdődik, hogy lerázzuk az igát. De az igazi szabadságharc ott kezdődik, amikor felismerjük a bűn fölöttünk lévő hatalmát. És ezt a rabigát akarjuk lerázni Jézus Krisztus által. Itt kezdődik az igazi szabadságharc. A szabadságharcnak a szívben kell először megvalósulnia. És ezt a szívbeli állapotot, ezt a szívbeli felszabadítást egyedül Jézus Krisztus tudja elhozni mindannyiunk számára, és akarta elhozni a hallgatóság számára is. Ahogy látjuk, ez a kérdező tömeg a szívét nem Jézusnak akarta odaadni. Nem őneki tartogatták, hanem kinek tartogatta? Saját maguknak. Mert mivel volt tele az ő szívük? Még egyszer mondom, indulattal, haraggal, haszonleséssel, gyűlölködéssel. Mind olyan dologgal, ami pontosan megkötözi az ember szívét. Mind olyan dologgal, ami el akarja tántorítani Isten kegyelmétől és Isten szeretetét. Ezért nagyon fontos, hogy a szabadságharc, hogy így mondjam, a felszabadítás először az Isten, először az ember szívében kell megvalósulnia. És hogyha a szívében megvalósul, akkor az irányultsága is teljesen más lesz. Egy picit előre szaladva, Jézus ugye mit mond válaszában? Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. A Biblia első lapjain olvassuk azt, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Akkor ki az ember? Kinek a tulajdona? Az Istennek a tulajdona, ugye? Csak a sátán ezt a tökéletes kapcsolatot megrontotta. És hogyha azt mondjuk, amit itt Jézus mond az írástudóknak, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, akkor ez ott kezdődik, hogy az életünket kell átadni Istennek. Itt kezdődik igazándiból a megadás. Ezzel kezdődik igazándiból a megadás. Erre hívta föl őket is. Erre figyelmeztette őket is. A szív átadását, a szívük előbőrét adják oda. Azt jelenti, hogy ne színből, hanem szívből térjenek meg hozzá. Tehát megvolt a kérdés, amire nem volt helyes válasz, emberi elgondolás szerint, de pontosan ez a lényeg, hogy emberi elgondolás szerint, mert nem Isten szerint gondolkodtak ezek a kérdezők, és olyan csodálatos, hogy a válasz is nem emberi válasz, hanem Istentől jövő válasz, az Úr Jézustól jövő válasz volt, ami teljesen más megvilágításba helyezte azt a helyzetet, azt a cselekményt, amikben ők voltak. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt, azok odavittek neki egy dénát, Jézus megkérdezte tőlük, ki ez a kép és ez a felirat, a császári felették. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené. Kommentárokat olvasva, egy picikét ez az utolsó mondat, ami a lényege az egésznek, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené, máshogy lehet kifejezni. Mégpedig azért lehet máshogy kifejezni, mert itt az a szó szerepel a görögben, pillanat, hogy arra szólít itt fel, igen, az apodóte szó, ugyanis visszaadást jelent, nem egyszerűen odaadást. Tehát itt Jézus eredetileg azt mondta ezeknek az írástudóknak, hogy adjátok vissza a császárnak azt a pénzt, ami az övé. Nem oda, hanem vissza. De ennek van egy másik oldala is értelemszerűen, hogy adjátok vissza az életeteket Istennek, ami az Istené. Tehát ez a szó, ez a görög szó, ez egy ügyletnek a befejezésére utal. Tehát ha valami nálunk van, és az nem a miénk, de közben, hogy mondjam, tehát közben pedig nem ismeri el valaki a jogosságát, akkor adja vissza annak, akitől jött. Viszont van ennek egy másik oldala is. Ha viszont nálam van, és én élek vele, ha én élek vele, én használom, akkor azzal azt is beismerem, hogy a császár követelése jogos. Tehát ha nálam van ez a dénár, akkor az azt jelenti, hogy használom. Miért volt ez fontos? Mert hogy Jézus, hogy átlátva hamisságokat és ravasságokat, azt kéri tőlük, hogy mutassatok nekem egy adópénzt. És nem olvassuk azt, hogy ezeknél az írástudóknál nem lett volna ott ez a pénz. Magyarul használták. Magyarul elfogadták. Magyarul azokból a előnyökből, nem is előnyökből, hanem elfogadták ezt a hatalmi struktúrát, és ezzel a pénzzel éltek, kereskedtek. Hol van ennek igazániból értelme? És hol van ennek, hogy mondjam, tehát nagy fontossága? Amikor Jézus ugye kiűzi a pénzváltókat a templomból, akkor miért voltak ott ezek a pénzváltók? Azért voltak ott ezek a pénzváltók, mert volt egy templomi pénz. És csak a templomi pénzt lehetett adományként ugye felajánlani, csak hát ugye amit hoztak pénzt, köztük ezt a dénárt is, azt be kellett váltani. Tehát magyarul a főpapoknak nagyon nagy hasznuk volt ebből a pénzváltásból, tehát minden nap úgymond elfogadták a császárnak a pénzét, éltek vele, ebből adódóan teljes mértékben, hogy mondjam, tehát hiteltelen volt az a fajta kérdés, amit ők föltettek. Tehát náluk volt a pénz, kereskedtek vele, minden nap használták, tehát nem is volt kérdés, hogy megadják-e. Nem is lehetett volna kérdés, hogy megadják-e a császárnak azt, ami a császári. Egy picit talán előre szaladva, Én azt látom, testvérek, hogy ennek az ige szakasznak nem az a mai életben vett legfontosabb mondani valója, hogy fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk-e adót. Mert ez itt nem merül föl. Itt nem merül föl. Mi is valamennyien egy-egy hatalomnak vagyunk alávetve, egy földi hatalomnak vagyunk alávetve. És ugye a Róma 13-ból, és a Péter első leveléből is tudjuk, hogy nekünk feladatunk az, hogy engedelmeskedjünk, kötelességünk az, hogy engedelmeskedjünk a felettes hatóságnak. Miért? Pontosan ezzel a jófajta magaviselettel egy példát adjunk számukra is. Példát adjunk számukra is. Ennek a fejezetnek, ennek a fejezetrésznek, tehát nem az a kérdése, hogy hol van az a határ, ameddig nekem alkalmazkodnom kell egy éppen regnáló hatalomnak a rendelkezéséhez, mennyire kell alávetnem magamat. Itt ennek a fejezetrésznek az a hangsúlyos része, hogy az Istennek adjam meg, ami az Istené. Az Istennek vessem én saját magamat alá azért, mert ha az Isten alá vetem magamat mindenben, akkor tudhatom, hogy ő őriz meg engemet. Tudhatom, hogy azokban a helyzetekben, amikor igenis esetleg hátratétel ér, vagy olyan dolog ér, amit nem értek, csak az ő békessége tud engemet megőrizni. Ez a lényege. Adjátok meg tehát Istennek, ami az Istené. Adjátok oda saját magatokat. Beszéltem arról, hogy ez ott kezdődik, hogy a szívünket adjuk át. Nekem nagyon hangsúlyos volt a mostani időszakban a Tesszalonika első leveléből a 4. fejezetnek az első vers, ami számomra nagyon ide kapcsolódik, és ezt szeretném felolvasni. Tehát 1 Tesszalonika 4 1. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Mi a hívő feladata? A hívő feladata valóban ez. Ez a legfontosabb feladata. Hogyan kell Istennek tetsző módon élni, magyarul a megszentelődésben, ebben jussunk előbbre. Ezzel kell foglalkoznunk. Ha ez van központi helyen az életünkben, akkor az a dolog, ami a körülményekből fakadóan érint minket, és esetleg hátratételhez vezet, az teljesen más megvilágításba kerül. Hogyan kell Istennek tetsző módon élni? Ebben jussatok még előbbre. Mert ugye nem tisztátalanságra hívott el benneteket az Isten, hanem megszentelődésre. Ebben kell előre jutnunk. Mert ez az Isten akarata, mert ez szolgálja a gazdagodásunkat is. És természetesen itt ugye elsősorban a szellemi gazdagodásról beszélünk. És ugye ez nagy kérdés, hogy mi saját magunkat hogyan látjuk. Kettős állampolgárságunk van? Tehát van egy földi állampolgárságunk, van egy mennye is? Én ezt egy picikét máshogy látom, mert amikor valaki megtér, akkor a mennyei állampolgár lesz. Teljesen más fennhatóság alá esik, hogy így mondjam. De ebből az a fontos, hogy nekünk ezt a mennyei állampolgárság szerint kell élnünk, a mennyei királyságot kell képviselnünk. Ezzel kell foglalkoznunk. És hogyha ezzel foglalkozunk, akkor én úgy gondolom, hogy az a rész, ami az eredeti ige szakaszunkban van, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az másodlagos lesz. Az másodlagos lesz. Nem ez lesz a legfontosabb, mert ez természetessé válik egy-egy helyzetben, hogy mit kell cselekednünk. Pontosan azáltal, hogy ha a megszentelődésnek a folyamatában tovább jutunk, ha magunkat egyre jobban odaszálljuk az Istennek, akkor ő ad nekünk olyan fajta bölcsességet, amivel tudjuk, hogy egy-egy helyzetben, egy éles helyzetben mit tegyünk. Hadd hozzak erre ugye még egy példát, ugye az apostolok cselekedetei 5. fejezetében, ugye amikor ugye az apostolokat bezárják, mert ugye a templomban hirdették az evangéliumot, és az Isten angyala kihozza őket a börtönből, másnap ugyanazt teszik, mint addig, a templomban hirdetik az evangéliumot. A nagy tanács újra elfogja őket, maga elé citálja, hogy így mondjam, és akkor ugye kérdezik, hogy miért teszitek ezt. És ugye hát az apostolok Jézus Krisztusra és az ő evangéliumának az erejére hivatkoznak, igazándiból. De utána mit mond a nagy tanács? Ne tegyétek ezt! Ne tegyétek ezt! És ugye akkor van egy olyan mondat, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk számára iránymutató lehet, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem látja, hogy kinek kell, hogy úgy mondjam, tehát kinek is kell igazándiból engedelmeskedni. A fölöttünk lévő hatalomnak, földi hatalomnak, vagy pedig Istennek. Tehát az apostolok cselekedete 5. fejezetében, a 29. versben így olvassuk, Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. És ugye még talán azt tenném ide hozzá ebből a fejezetrészből a 40. versből, hogy előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket, ők pedig örömmel távoztak a nagy színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Ez úgy jön az adópénzhez, hogyha nem látunk tisztán, akkor az Isten igazságához ragaszkodva úgy gondolom, hogy megkapjuk azt a fajta bölcsességet, hogy mit cselekedjünk egy-egy helyzetben, még akkor is, hogyha hátratételt szenvedünk érte. Mindahogy ezek az apostolok. A kérdés tehát az, hogy megadjuk-e az Istennek, ami az Istené. És ez azért fontos kérdés, testvérek, mert én sem gondoltam eddig ezt ennyire hangsúlyosan át, mert valamit csak rajtam keresztül tud elérni másokban az Isten. Ha én nem adom oda magamat teljesen neki, akkor az a feladat, ami rám bízatott, az nem teljesül. Az nem teljesülhet. Tehát kérdés az, hogy megadunk-e mindent Istennek. Kérdés az, hogy megadjuk-e a császárnak, úgymond a császárnak azt, ami az övé. És még mindig maradva ezzel a kérdésnél, én azt szeretném még a testvérek elé hozni, hogy ugye egyetlen helyzet sem azonos. Minden, nincs kaptafa, nincs minden ember, minden hívőnek az élete más és más és más és más élethelyzetekben kell ennek az igének az igazságát bebizonyítania, mégpedig a cselekedeteivel. Én csak néhány olyan dolgot szeretnék még itt a végén idehozni a testvérek elé, amit talán ennek a döntésnek, amit ilyenkor meg kell hozni az embernek, valamifajta támpontokat adnak. Az első, amit én magamnak fölírtam, hogy az ember haragja nem szolgálja az Isten munkáját. Tudjuk, hogy a harag az rossz tanácsadó. Tehát ha saját magunkon hagyjuk elhatalmasodni ezt a haragot egy vélt vagy valós sérelmeink miatt, akkor ugye hagyjuk, hogy az indulat vegyen rajtunk úrrá. Legyen rajtunk úrrá. De ez az indulat mikor szokott kiteljesedni rajtunk, vagy rajtam is? Amikor egy olyan döntéshelyzetben vagyok, amikor, hogyha azt a kérdést teszem föl, hogy megérdemli ez a másik? Viszonozza az a másik? Elismeri ez a másik, amit én teszek? Legyen ez egy ember és emberrel szemben, vagy esetleg ember és hatalommal szemben? Amikor ezeket a kérdéseket az ember fölteszi, mert hát azért van egyfajta öntudatunk, egy önérzetünk, és azt a választ kapjuk, hogy nem, akkor nagyon-nagyon jó visszagondolni erre a mai ige szakaszra is, és arra is, hogy valóban az ember haragja nem munkálja az Istennek a dolgait. Mert itt van az, amit ugye az apostolok cselekedeteiből is felolvastam, ilyen helyzetekben nagyon jó visszagondolni rá és alkalmazni azt, hogy inkább az Istennek kell engedni. Mégpedig olyan szempontból, hogy először saját magunkat megvizsgálni. Saját magunkat megvizsgálni. Mert ha az Isten építésének, az Isten országának az építése fontosabbá válik, mint a saját sérelmeink, akkor tudunk igazándiból ennek a mai felszólításnak is engedelmeskedni. Akkor tudjuk igazándiból ennek a felszólítást tettekre váltani. Van még egy biztatás talán, ami ehhez a mai igéhez kapcsolódik, ami szintén nekem hangsúlyos volt a mostani időszakban. Az Ézsaiás 9.5-öt szeretném még a testvérek elé hozni. Ugye előbb olvastam a 11. fejezetből, most a 9-ből szeretnék. A Messiás uralkodása arról szól, ugye ez a rész, és az 5. verstől sokat idézett verseket szeretném is a testvérek elé hozni. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Azt mondja itt az ige, hogy az uralom az ő vállán lesz. Akkor dönthetünk helyesen azokban a kérdésekben, amik minden nap elénk jönnek, hogyha az uralom az életünkben, az életünkkel kapcsolatban valóban az ő vállán lesz. Az uralmat átadjuk neki. Ha mi nem uralkodni akarunk másokon, hanem hagyjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. Miért fontos ez? Mert azt mondja itt az igének a második fele, hogy fogják nevezni? Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Csodálatos, tanácsos, erős Isten. Nekünk pontosan az igén keresztül, a Szent Szellemen keresztül erre van szükségünk. Egy csodálatos tanácsosra. Mert a mi gondolataink azok nagyon rövidek tudnak lenni. A mi gondolataink azok nagyon földiek tudnak lenni. Aztán van itt még egy jellemző, ami nekem nagyon fontos volt. Azt mondja itt az ige, hogy békesség fejedelme. Ez is Jézus Krisztusra vonatkozik. A belső békénket, azt a békét, amit nem a világ adja, hanem csak ő tudja megadni, azt Jézus hozhatja el mindannyiunknak. És erre a békességre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Miért? Mert ha békesség van a szívünkben, akkor tisztán tudunk látni. Ha békesség van a szívünkben, akkor látjuk igazándiból reálisan a helyzetünket. Nem úgy, hogy félelemmel és rettegéssel, hanem látva azt, hogy milyen urunk van. És az, hogy amit le van írva, hogy az uralom az ő vállán van, ez nekem azért is borzasztó nagy biztatás, mert nem nekem kell minden egyes helyzetben a megoldást kitalálnom, hanem ő rábízhatom magamat. A kapkodás, a félelem, a rövidlátás ellen az uralmat, ha ő neki adom át, akkor tudhatom, egy olyan uramban, aki legyőzte a sátánt, legyőzte az ő összes mesterkedését. Mindent legyőzött, mert valóban az uralom az ő vállán van. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de sokkal fontosabb a lényeg, hogy Istennek, ami az Istené. Úgy gondolom, hogy ez a mondani valója a mai ige szakasznak. Az Istennel való kapcsolatunk, az átadott élet, a szolgaságban nem vele gyökerezni, hanem elutasítani. Ez a mi feladatunk, és ez lett volna igazándiból ennek a felismerésére hívta el akkor is, és ott is ezeket a kérdezőket. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt és eltávoztak. Nagyon sok esetben tapasztaljuk ezt, hogy az Isten igazsága, az ő hozzávaló ragaszkodás, az egy olyan bölcsességet ad, ami minden értelmet fölülhalad. És nekünk erre szükségünk van. Nekünk erre szükségünk van a megtartatásban, szükségünk van ahhoz, hogy áldjuk és dicsőíthessük pontosan ezért a mi Úrunkat. Adja az Úr, hogy ez a kérdésföltevés, hogy mindenben megadom-e Istennek, ami az Isteni az én életemben, mindent alárendelek-e, mindenben őtőle kérem el a bölcsességet. Ez ott legyen a szívünkben mindennapi kérdésként, mindennapi feladatként, és olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy ezekre a kérdésekre az Úr elé megyünk, akkor megadja nekünk az igény keresztül a választ. Amen. Átadom a szót a testvéreknek, hogyha van valami hozzáfűzni valójuk, azt tegyék meg, egészítsék ki a hallottakat.